éneket fogunk énekelni, mindegyikben hív minket az Úr önmagához, és ahogy a szó volt róla, életrendezésben, a közösségben, a levő imádságban lehetünk vele, legyünk most együtt így éneklésben. Az egyik énekben arról szól, hogy milyen szelíden hív minket, a másik, hogy milyen határozottan, de mindenképp önmagához akar hívni minket az Úr, és azt szeretné, hogyha az övé lennénk, hiszen erre vár. Ha mástól van, segítség nem jön.
Thank you. Urunk, itt állunk, és tényleg szeretnénk leborulni, szeretnénk oda tenni a mi büszke szívünket, szeretnénk oda tenni mindent, ami ebbe a szívbe van, legyen az valami okosság, vagy éppen valami ellenérzés, vagy fáradtság, vagy éppen valami jó dolog, ami most teljesen húz minket ebből a térből ki. Szeretnénk mindent oda tenni eléd is. Te látod, Urunk, hogy mi az, amit elkészítettél ebbe az előadásba, ebbe a pár percben, mi az, amit szeretnél a mi büszke szívünk helyett oda tenni, mi az az érzés, mi az a tudás. Így szeretnénk oda nyújtani neked, és kérünk, hogy kezdjesz el valamit. Amen. Nagyon megható, hogy én kezdtem el ennek a, illetve nem, ugye a reggeli állítatban már volt szó, ugye Eszter könyvéről, csak hát az praktikusúak vagyunk, akik ilyenekkel élünk, úgyhogy igazából nekem most kezdődik, úgyhogy most azt hiszem, hogy mindenkinek most kezdődik ez a sztori, na mindegy. Ez egy 3 éves szintjén mozgok egy előre így agyilag. De nagyon izgalmas a témánk, és nem is tudom, meg gondolkoztam nagyon sokat, hogy hol kezdtem el, hogy Eszter könyve az egy viszonylag nagy falat, de hogy akkor, ilyenkor mindig, amikor nem tudom, hogy hol kezdtem el, akkor így elkezdtek azon gondolkozni, hogy mi is az én személyes érintettségem. Egyébként van egy vetítés, amit én abszolút nem látok, és nem tudom, hogy ti látjátok, vagy jó, oké, és akkor
az
bevezetés, igen. Majd néha eszembe jut, hogy amúgy készültem ilyennel, és akkor majd mondom, hogy nyomjatok már valamit itt. Na tehát, hogy arra gondoltam, hogy egy személyes érintettségemet idehozom nektek, ezzel a könyvvel kapcsolatosan, és viszonylag egyértelmű lesz, vagy hát aki így mondjuk névről ismer, vagy már, nem tudom, Facebookon vagy Instagramon ismer, az annak már egyértelmű lesz, mert hogy ez a személyes érintettségem a nevem lesz. Mert hogyha jól tudom, egyébként nem valami magazinból olvasták ki a nevemet, vagy valami szupersztárról lettem elnevezve, hanem gyanús egyébként, ha bár ezt még senki nem mondta ki nekem, de hogy gyanús, hogy Eszter könyve az, ami miatt én is kaptam, vagy hát igen, Eszter személye az, ami miatt kaptam én is a nevemet. De remélem, hogy ez nem csak nekem lesz egy ilyen izgalmas utazás ez a pár nap, hanem nektek is, annak ellenére, hogyha mondjuk esetleg Eszternek hívnak. 3 kérdést fogunk tárgyalni ezeken a délelőttökön, és a mai témánk az, hogy milyen az, amikor királynők vagyunk, vagy milyen királynőnek lenni, pontosabban ez a címe, hogy királynőnek lenni. Holnap arról fogunk beszélni, hogy ellenségnek lenni, és a 3. napon pedig azt, hogy megmentőnek lenni. Arra gondoltam, hogy mielőtt elkezdjük ezt a utazásunkat, azért valamilyen szinten bevezetlek titeket így a Eszter könyvébe, mert hogy mikor máskor nem, ha ezen a hétkezdő előadáson ilyen száraz tényeket korán reggel tudok nektek elmondani, úgyhogy erre hívlak most titeket, hogy ebbe azért picit próbáljunk meg így ráállni erre, vagy a kontextusát megnézzük ennek a könyvnek. Viszont van egy viszonylag hosszú videó, szeretnétek megnézni? Jó, akkor van egy videó benne, és akkor köszi.
Eszter könyve. Ez a Biblia egyik legizgalmasabb és legkülönösebb könyve. A történet több mint 100 évvel az izraeliták babiloni fogsága után játszódik. A zsidók egy része visszatért Jeruzsálembe, lásd Esdrás és Nehémiás könyve, mások viszont nem. A könyv arról a zsidó közösségről szól, amely Súsánban, az ókori Perzsa Birodalom fővárosában élt. A főszereplő 2 zsidó, Mordokaj és az unokatestvére Eszter. A másik 2 fontos szereplő Perzsia királya, aki Iszákos Balekként tűnik fel, és egy perzsa hivatalnok, Hámán, a ravasz gazember. Ez a könyv főként azért különös, mert Istenről egyetlen egyszer sem esik benne szó. Ez furcsa. Nem úgy volt, hogy a Biblia Istenről szól? Mégis ez az egész az egyébként névtelen szerző zsenialitását dicséri, aki arra hív, hogy te magad keresd meg Isten kezenyomát a történetben. Nem egyet fogsz találni. A történet tele van furcsa, idézőjeles véletlenekkel, ironikus fordulatokkal. Mindez pedig arra késztet, hogy meglásd Isten munkáját a színfalak mögött. Vágjunk is bele! Perzsia királya rendez 2 nagy lakomát. melyek összesen 187 napig tartanak. Mindez pusztán azért, hogy megmutassa nagyságát és pompáját. A lakoma utolsó napján a király lerészegedve követeli, hogy felesége, Vasti királyné jelenjen meg, hogy minden vendég láthassa, milyen szép. Azonban a királyné erre nem hajlandó, mire a király dühében részegen megszabadul tőle, és azt az ostoba rendeletet hozza, hogy mindenütt a perzsa férfi legyen az uraházban. Ezután szépségversenyt rendez, hogy új királynét találjon, komolyan, mint egy déna valóságsó. Itt ismerjük meg Esztert és Mordokajt. Eszter titkolva zsidó származását benevez a szépségversenyre, és milyen? A király tehát annyira oda van érte, hogy Eszter Perzsia új királynéja lesz. Ezek után egy újabb szerencsés fordulat révén Mordokaj meghallja, amint két őr a király meggyilkolását tervezi. Szól Eszternek, Eszter szól a királynak, Mordokajnak pedig feljegyzik a nevét, amiért megmentette a király életét. Istenről egy szó sem esik, de ennek ellenére gyanús, hogy itt egyfajta isteni gondviselés rendezi a szálakat. Vajon mire készül Isten? Olvassunk tovább. Itt ismerkedünk meg Hámánnal, aki nem perzsa, hanem agági származású, az ősi kánaániak leszármazottja. Emlékezzünk Sámuel első könyvére. A király Hámánt a legmagasabb pozícióba emeli, és azt követeli, hogy mindenkit érdeljen előtte. Ám amikor Mordokajra kerül a sor, ő erre nem hajlandó. Ez persze eléggé feldühíti Hámánt, és amikor tudomására jut, hogy Mordokaj zsidó, ráveszi a királyt, hogy hozzon egy eszement rendeletet minden zsidó elpusztításáról, ennek napját pedig úgy dönti el, hogy sorsot vet egy dobókockával. A kocka héberül púr, ez később fontos lesz. Így dől el tehát, hogy 11 hónap múlva, Adár hónap 13-án meg fognak ölni minden zsidót. Hámán és a király ezután nagy lakomával ünneplik meg szörnyű döntésüket. A figyelem ezzel Eszter és Mordokaj felé fordul, akik immár a zsidó nép egyetlen reménységei. Kitervelik, hogy Eszter felfedi zsidó származását, és megkéri a királyt, hogy vonja vissza a rendeletet. De a perzsa törvények szerint, aki hivatalul állít a király elé, azt egyszerűen kivégzik. Mordokaj ekkor kulcsfontosságú kijelentést tesz. Biztos bennem, hogy még ha Eszter hallgat is, a zsidók máshonnan is kaphatnak módot a szabadulásra. Majd ezt mondja, ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál-e királynői méltóságra. Eszter elképesztő bátorsággal válaszol, és úgy dönt, hogy a király elé járul. Ha el kell vesznem, hát veszek el. Ezután Hámán minden gonosz terve ironikus módon a visszájára fordul. Eszter lakomát rendez a királynak és Hámánnak, és azt mondja, hogy másnap egy újabb lakomán különleges kéréssel szeretne fordulni hozzájuk. Hámán lerészegedve távozik, és meglátja az utcán Mordokajt. Dühében elrendeli, hogy állítsanak fel egy magas bitófát, és másnap reggel akasszák rá fel Mordokajt. Úgy tűnik, a zsidók és Mordokaj rosszabb helyzetbe már nem is kerülhetnek. De a történet ekkor hirtelen váratlan fordulatot vesz. Azon az éjjelen a király épp nem tud aludni. Esti olvasmányként előhozatja a krónikákat. Egyszer csak épp az a főjegyzés kerül elő, melyben Mordokaj megmenti a király életét. De hisz ez teljesen kiment a fejéből. Reggel jön Hámán, hogy kérje Mordokaj kivégzését, de mielőtt megtehetné, a király megparancsolja, hogy nyilvánosan ünnepeltesse Mordokajt hőstettéért. Hámánnak a királylován kell körbevezetnie Mordokajt a városon, és felszólítani mindenkit, hogy dicsérje őt. Itt fordul meg az egész történet. Megkezdődik Hámán bukása és Mordokaj felemelkedése. Másnap Eszter megrendezi a második nagy lakomát. A király és Hámán megérkeznek. Eszter közli a királlyal, hogy ő maga is zsidó, és hogyha Hámán rendelete szerint minden zsidót meg kell ölni, akkor ez őrá és Mordokajra, a király megmentőjére is vonatkozik. A részeg királyt újra elönti a düh. Elrendeli, hogy Hámánt arra a bitófára akasszák fel, amelyet ő Mordokajnak állíttatott. Hámán tehát ironikus, de hátborzongató halált hal. Ez a kivégzés azonban nem oldja meg a zsidók megöléséről szóló rendelet problémáját, ezért újra Eszteren és Mordokajon van a sor, hogy tervet készítsenek. Kiderül, hogy a király nem vonhat vissza egy már meghozott rendeletet, ezért Mordokajra bízza, hogy ellenrendeletet adjon ki. Megparancsolják, hogy Adár hónap 13-án a zsidók védjék meg magukat, és öljenek meg mindenkit, aki rájuk támad. Ezután Mordokaj, Eszter és a zsidók mindenfelé lakomákat és ünnepségeket tartanak az új rendelet megünneplésére, Mordokaj pedig a király első embere lesz. Elérkezik a kijelölt nap. A zsidók először Hámán családját pusztítják el, aztán minden perzsa tisztviselőt, aki csatlakozott Hámán összeesküvéséhez. Majd a második napon engedélyt kapnak rá, hogy végezzenek mindenkivel, aki a királyságon belül ellenük szövetkezett. Nagy az öröm! A zsidók ünnepelnek! Megmenekültek! Majd Eszter és Mordokaj elrendeli a kétnapos Púrim megünneplését, hogy évente megemlékezzenek a pusztulástól való megmenekülésről. Az ünnep neve Hámán sorsvetésére utal. Emlékeztek? Púr, év. A könyv egy rövid zárszóval ér véget. Mordokaj a király utáni második legfontosabb emberré lesz. Nagy pompa veszi körül, a zsidók pedig a fogságban is jó élnek. Lépjünk egyet hátra, és nézzünk rá a könyv egészének felépítésére. Nem csak egy-egy rész, hanem az egész történet, egészen a legapróbb részletekig egy nagy, ironikus fordulat. A király pompája, ünnepsége és rendelete mellett ott látjuk Mordokaj pompáját, ünnepségét és rendeletét. Eszter és Mordokaj először a királyt mentik meg, végül a zsidókat. Majd ott van Hámán felemelkedése, rendelete és lakomája, amelyeket Mordokaj felemelkedése, rendelete és lakomája követ. Középen Eszter és Mordokaj terveit találjuk, majd Eszter két lakomája mintegy keretbe foglalja a történet legnagyobb fordulatát. Hámán megaláztatását és Mordokaj felmagasztalását. Nem semmi. Egy másik izgalmas vonás a szereplők ellentmondásos erkölcsisége. Ivászat, dű, szex, gyilkosság. Ezeknek Mordokaj és Eszter is részese, sőt, a Tórát is megszegik. Pogányokkal házasodnak és tisztátalan ételeket esznek. A szerző azonban nem helyesli Mordokaj és Eszter összes tettét, és nem erkölcsösségük miatt állítja őket példaként elénk, hanem mert akkor is bíznak és remélnek, amikor minden rosszra fordul. Ezzel vissza is térünk a könyv első felvetéséhez. Miért nincs említés a történetben Istenről? Talán azért, mert az egész könyv arról szól, hogy amikor úgy tűnik, Isten hiányzik a képből, népe fogságban van, vagy nem törődik a Tórával, Isten akkor sem mond le Izraelről, akkor sem szegi meg ígéreteit. Isten még a történelem káoszában és erkölcsi ellentmondásaiban is tud és akar is munkálkodni, és kifogásolható magatartású emberek hűségét is felhasználja céljai megvalósításához. Eszter könyve tehát arra hív bennünket, hogy akkor is bízzunk Isten gondviselésében, amikor nem látjuk, hogy miként van jelen, reményünket pedig abba vessük, hogy bármilyen rosszul álljanak is a dolgok, Isten továbbra is elkötelezett amellett, hogy megszabadítja a világot. Erről szól Eszter könyve.
Szerintem nagyon jól összefoglalja ez a videó magát az egész szerkezetét a könyvnek. Egy pár dologgal szeretném még így a bevezetésben kiegészíteni azt, hogy mit is érdemes így a kontextusában megnézni Eszter könyvének. Nagyon izgalmas, hogy egy kommentárírú így kezdi az egész Eszter könyvéről írt kommentárját, hogy nincs még egy könyv az Újszövetségnek, ami annyi különféle kritikát és értelmezést kapott volna, mint Eszter könyve. És ez tényleg így van, most, hogyha csak kettő ilyen nagyon nagy ellenpólust említek, ott van nekünk Maimonides, aki azt mondja, hogy hát ez a világ legjobb könyve egyébként, tehát egyenesen ő az öt Mózes után rakta volna, hogy ő ütette volna ezt a Bibliát. Még ott van a másik véglet, Luther, aki azt mondja, hogy ez tele van ilyen pogány trágárságokkal, nem is a sértő, hogy mit keres egyáltalán a Bibliába, tehát dobjuk ki, vágjuk ki, stb. Szóval, hogy ebben a két végletben mozgunk, és te is érezhetted, hogy tényleg ez benne van az egész könyvben, hogy isznak, nem tudom, buli van, utána meg közben a gondviselésben. Szóval ez egész egy ilyen nagyon-nagyon kettős. A szerzőségét illetőleg azt tudjuk elmondani, hogy nem tudjuk, ez a legjobb válasz, tehát ez a legjobb teológus válasz Jézus után, hogy nem tudjuk. És most is Eszter könyvénél ezt mondhatjuk ki, hogy igazából feltételezéseink vannak, tehát lehet, hogy Mordokáj volt az, és vagy Esdrás, vagy Nehémiás, például alexandriai Telemen is azt gondolta, hogy Esdrás pap volt az, aki miután Mordokáj megírta, akkor ő hazahozta a babiloni fogságból, de hogy igazából ez sem annyira erős ért, mert egyes szám első személyű írások nincsenek nagyon benne, szóval, hogy ez sem biztos, hogy így van, de hogy valaki szerint nem is Esdás az, aki elhozza, hanem Esdás, aki írja, mert hogy ugyanolyan bonyolult szöveggel van leírva, mint az Esdrás könyve. Szóval igazából teljesen mindegy is nekünk, hogy ki írta. Az biztos, hogy akárki is írta, az biztos, hogy nagyon jól ismerte a perzsa szokásokat, a perzsa etikettet, a történelmet, és a héber szokásokat is nagyon jól tudta, a héber naptárat is, és mindenképpen visszatért Izraelbe, és azt sem kizárt, hogy ezt elírhatta, de hogy igazából ez egy titok marad. Akit az érdekel, az nyugodtan kutathat tovább, én ennyire jutottam egyébként. A keletkezés idejével kapcsolatosan talán az a legfontosabb információ, hogy itt vannak ilyen héber és görög szövegek, ezt is nagyon nehéz meghatározni, hogy mikor született, lehet, hogy valamelyik része hamarabb, valamelyik később, de hogy ez talán az Ószövetség egyik legfiatalabb könyvei közül van, Krisztus előtt ilyen 470 köré datálják. Ugye rengeteg olyan információnk van a könyvben, akár Susán városa, vagy Ahasvérus király, ugye, aki első Xerxész volt, lehet ezt a történelem óráról még esetleg így látjuk is magunk előtt a történelem lapokon, hogy nézett ki, az így valaki szerint hogy nézett ki, de hogy ezek is inkább azért vannak benne, hogy ezt a történeti dokumentumszerű leírást támogassák. A szerkesztését nagyon-nagyon jól kihozta ez a videó szerintem, hogy láttátok magatok előtt, hogy hogyan van ez a dramatikus szerkesztése, nagyon oda van figyelve, nagyon-nagyon szimmetrikus szerkezete van az egész könyvnek, a karaktereknek, egyszerűen mindennek. Szóval, hogy egy ilyen strukturálisan nagyon kiegyensúlyozott könyvről van szó. Igen. Szóval, hogy most nagyjából ezekkel az adatokkal gondoltam még ezt kiegészíteni, ezt a videót, és akkor el is indulunk ezen a reggelen a mai témánkon. Ki az, aki emlékszik, hogy mi a mai téma? Jó, oké, szuper. Jó, rendben. Majd a harmadik napon már ki tudja, hogy lehet, hogy ilyeneket nem kérdezek egyébként, most mindenki nagyon fit. Na tehát, először Vasti személyére fogunk ránézni, majd pedig Eszter személyét fogjuk megvizsgálni, de ezt most egy kicsit izgalmas módon fogjuk tenni, mert hogy arra gondoltam, hogy ezt a két ikonikus női alakot, Vastit és királynőt, párhuzamba állítom egy kicsit Jégvarázs Elzájával és Annájával. Erre szerintem senki nem számított egyébként, most ugye ez így fog befejeződni ez a mondat, de hogy lehet, hogy picit most azt gondoljátok, hogy nem kéne több gyereket szülni, és hagyjuk amúgy ezt a Disney világ egy picit az agyamra ment, biztos egyébként nyilvánvalóan, de hogy ezzel mégiscsak így vannak olyan karakterek, tehát a személyiségvonásaikban, a döntéseikben, a hatalmukhoz való viszonyban, ahol azt látjuk, hogy vannak párhuzamok egy-egy szereplő között. Szóval azt állítom, hogy Vasti királynő hasonló Elzához, és Eszter pedig Annához. De hogy most ugye itt vannak a fiatalok, nekik picit könnyű a dolguk, mert ez egy kb. 11 éves mese, szóval biztos meg a szülőknek, nyilván párszor meg kellett nézni, de hogy ki az, aki látta a Jégvarást? Jó. A szülők nyugodtan nem kell szégyelni, én is szóval láttam körülbelül, tehát hogy igen. Ki az, aki fiatalok közül nagyjából el tudnám mondani pár szóban, hogy miről szól a sztori, csak hogy aki nem látta, aki nem tette fel a kezét, őnek is legyen esélye labdával lukni, de egyébként ez csak egy az eleje lesz. Ki az, aki elmondaná? Bárki. Már annyit segítettem, hogy van egy Elzánk és egy Annánk.
Van egy testvérpár.
Nagyon jó, igen.
Keresztályon
kedvencsek.
Van egy testvérpari nézeti királyságban, és a nagyobbik nővére van egy varázsképessége, hogy mindenhez, ami ezt hozzáér, megfagy. És ezért esküt húz a kezére, de sajnos a kisebbik fugát eltalálja a szívét, ezért elviszi a trollokhoz, hogy segítsenek rajta. és a szülei sajnos egy nagyon szerencsés leszünk, ha elsülhetnek, így ez a lesz a királynő, de mérgében teljesen megfogyasztja az egész birodalmat, és elmenekül egyébben. Annak utána, hogy is a szeretetével felolvasztja ez a szívét, és minden happy lesz a végén.
Köszönjük, pontosan! Tehát, hogy azt láthatjuk, hogy és akkor ez nagyjából a sztori, igen. Hoztam is egy dalt, de ezt most nem fogjuk szerintem lejátszani, mert viszont próbálom így nagyjából én is kifejteni, mire gondoltam. Tehát, hogy Vasti is ez a, ugye az, aki a külső elvárásoknak való megfelelést képesek elutasítani, kimondják azt, hogy nem, képviselik így a női autonómiát az egész jelenségükkel. Eszter királyné és Anna pedig ugye azok, akik igen, a kapcsolatok és a közösség megmentője, aki mindig csak úgy nem tudom, mellékszereplő, de mégis aztán ő lesz az önfeláldozó a történetben. Úgyhogy most egy picit erre nézzünk rá egy kicsit jobban. Azt látjuk, hogy és Vastit kezdjük akkor először tárgyalni, hogy Vasti ugye Ahasvérus feleségeként jelenik meg, és ugye ez a történet a Perzsa udvarban játszódik. Ezt azt kell tudni, hogy ez egy nagyon erős berendezkedésű udvar volt, tehát nagyon patriarchális volt, nagyon hierarchikus volt, szóval, hogy jó, nyilván most azt gondoljuk, hogy úgy nézett ki az egész világ, mint ahogy olvassuk, hogy buli volt 180 napig, vagy 187 napig, de hogy ez viszonylag becsapós kép, mert hogy ezért nagyon-nagyon erős szabályok voltak abban a korban. Na de hogy ugye azt látjuk, hogy buli van, elkezdődik a buli, és ahogy ez egy jó buliban szokott lenni, eluralkodnak egy bizonyos pont után az indulatok, és az alkohol ugye a tetőfokra hág, és nem tudjuk, hogy melyik napon, de hogy Ahasvérus ugye azt kéri, hogy az ő felesége Vasti jelenjen meg a szépségével a vendégek előtt. És Vasti, aki ugyancsak bulizik, nyilván, más csinálna, hogyha férje, és azt csinálja, akkor ő is külön bulit tart, azt mondja, hogy nem. És ez a nem, ez lesz az egész könyvnek a fordulópontja. És ezt olvasjuk egészen pontosan, hogy de Vasti királynő nem akart eljönni a király parancsára, amelyet az udvarmesterek közvetítettek. Nem tudjuk, hogy mit mondott, nem tudjuk, hogy mit reagált, nem tudjuk, hogy milyen állapotban reagálta, azt viszont tudjuk, hogy nem megy el. És ez egy nagyon-nagyon érdekes reakciója ennek a királynőnek, szerintem ilyen nincs is más a Biblia világában, mert hogy abban a korban a király parancsa az egy autoritás volt, az egy szentség volt, amit ő kimondott, az úgy egyenesen egy ilyen törvényi kategóriába csúszott. Szülőként szerintem vágyunk egy jó párnak, hogy ilyen hatással legyen a szavunk, de hogy tehát a királynak tényleg ez történt, hogy kimondott valamit, és ez úgy volt. Tehát Vasti azzal, hogy azt mondja, hogy nem, egy szokást, egy hagyományt, sőt, mondhatni, hogyha szigorúan nézzük, akkor a törvényt írja felül. Tehát ez nem csupán egy ilyen személyes döntés, nem egy férj-feleség konfliktus helyzetét látjuk csak itt, hanem itt tényleg a király tekintélyének a megkérdőjelezését. És ez alapvetően rámutat egy ilyen nemi szerep, vagy hatalmi struktúráknak így a jogosságára és ezeknek a kérdésére, mert a női szemmel, hogyha ránézünk erre a történésre, akkor azt láthatjuk, hogy úgyis azt is gondolhatjuk, hogy Vasti nem akarta, hogy megalázzák, hiszen a férfiak ittasak voltak, a szöveg szerint egyébként a király is maga részeg volt, és nem akarta, hogy őt most így kihasználják. Amúgy vannak különböző értelmezések, hogy ez már így a képzelőerő ezt már tovább is fokozta, hogy hogyan kellett volna, hogy most tényleg mesztelenül kellett volna egy darab koronában megjelennie a királynak. Szóval vannak egy nagyon izgalmas dolgok, hogyha valakit ez érdekel, akkor ez már 18 pluszos, de hogy olvasnunk utána, hogy ki hogyan értelmezni, hogy akkor hogyan kellett Vastinak megjelennie. Az a lényeg, hogy egy Vasti egy önkényes hatalomnak itt nemet mond. És hogyha innen nézünk rá erre a reakcióra, akkor azt látjuk, hogy Vasti előképe olyan profétáknak, akik képesek voltak önkényes uralmaknak nemet mondani. Debóra, Miriam, Mária akár egy bizonyos szempontból. De még egy nagyon fontos dolgot szeretnék itt teológiai szempontból kihangosítani, hogy ugye Szentírás szerint, és ezt ti is tudjátok egyébként, hogy minden ember, akár férfi, akár nő, az az Istennek a képmása. Tehát, hogyha ebből a szempontból értelmeztük Vastinak a reakcióját, hogy nem ment el, akkor azt is mondhatjuk ki, hogy ő egy teológiai értéket képvisel ebben a történetben. Mert ő megőrzi a női méltóságát, nem csak magánemberként száll szembe a királlyal, hanem bizony Isten képmásaként mond nemet. Minden esetre ugye az történik, amit a videóból is hallottatok, meg hát ismeritek a történetet, hogy megjelenik az hatalmas, szuperjó rendelet újra, hogy akkor Vasti soha többé ne jelenjen meg a király előtt. És ami ennél sokkal fontosabb, hogy minden asszony tisztelje a férjét. Ez jött le a királynak, a férfinak, hogy itt igazából ez történt, hogy itt engem nem tiszteltek. Miközben ugye, hogyha elkezdünk gondolkozni, akkor láthatjuk, hogy ki tudja még, hogy hányféle motiváció volt. Nagyon fontos, és most lehet, hogy most nem is értitek, hogy miért így hozom be Vasti személyét, mert egyébként évszázados, évezredes hagyományok arról szóltak, hogy igazából Vast egy ilyen mellékszereplőként tüntessék föl, sőt, negatív színbe tüntessék föl. Ugye ő a csomó egyház értelmezés szerint az asszony, aki miatt házi rendet kell alkotni, vagy pedig ő az engedetlen, akit meg kell fegyelmezni. Viszont nagyon-nagyon fontos azt látnotok, hogy ez mind a kornak a társadalmi értékrendjét tükrözi. És igazából a Bibliából ezt a teológiai értékelést nem olvassuk ki egyik szövegrészben sem. A Biblia nem minősíti Vasti úgymond engedetlenségét, nem nevezi se bűnösnek, és nem mond erkölcsi ítéletet felettem. És azt láthatjuk egyébként, hogy a királynak a rendelete az, hogy ugye Vasti el, meg minden nő tisztelje a férjét, az sem egy valami teológiai vagy morális indítékból fakad, hanem abból, hogy ő azt érzi, hogy megalázták őt politikailag, megalázták őt férfiként, és hogy igazából ez egy férfi rendszernek egy ilyen pánik reakciója volt. Tehát, hogyha elengedjük ezeket a negatív értékítéleteket, amit hozzátapasztottak Vastihoz, amit ugye a Szentírásban nem olvasunk ki, akkor azt mondhatjuk ki, hogy Vasti megmutatja nekünk azt, hogy a méltóságunk az nem alkunak a tárgya. És hogy minden embernek a méltósága az nem valami alaptörvényből jön, pedig abban is benne van egyébként, de hogy nem egy alaptörvényből jön, hanem az Istentől van. És még pár dolgot szeretnék kihangosítani, mit vihetünk el így ebből a határszabásból, ebből a Vastiféle jelenlétből. Először is azt, hogy a hit soha nem kívánja meg azt, hogy valaki megalázza magát másokért, vagy hogy éppen szórakoztass valakit. Habár én igyekszem szórakoztatni ezeket, nem tudom, de hogy nem ez a cél, hogy itt most mindenki ilyen nagyon poénos legyen, hanem ki kell állni néha. Másodjára azt, hogy a hit az mondhat nemet. Szóval keresztényként szerintem nagyon jól megtanuljuk, szerintem ilyen elemi szinten magunkba szívjuk, én nem tudom, hogy ezt is kitanítja nekünk, de hogy tényleg valaki biztos, hogy engedelmeskedünk el. Ha valaki megkér valamire, akkor az úgy egy alap dolog, hogy akkor meg is csinálom. De hogy Vasti példája azt mutatja, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az Isten iránti hűségből mondhatunk nemet az emberi hatalomnak. És a harmadik dolog pedig, hogy a látszólagos vereség az Istennek a tervében szerepet kap. Azt láthatjuk, hogy Vasti személye ugye eltűnik, de ő az, aki ezzel az eltűnésével ezzel teremt egy ilyen légüres teret, és ott jön be Eszter. Úgyhogy Vastira, hogyha most nem tudom, hogy gondoltál, vagy lehet, hogy nem is gondoltál egyébként sem, hogy még, de hogyha eddig esetleg azt mondtad, hogy egy kicsit ilyen unszimpatikus személy, meg amúgy is így, nem tudom, érted, hogy miért van benne a Bibliában, akkor tekintetsz úgy rá, mint egy ilyen potenciális prófétára, aki képes nemet mondani, még akkor is, hogy elveszíti a trónját, az ő pozícióját, képes megőrizni azt, hogy ő Istennek a képmása, egy olyan néma prófita, aki igazából azt mondja, hogy nem, és a tettével reagál bizonyos dolgokra. És akár úgy is gondolhatunk Vastira, mint az egyháznak vagy a gyülekezetünk számára is előremutató példára, mert hogy, hogy mi az, amikor igazságtalan helyzetekben reagálnunk kell, mi az, amikor határt kell szabtunk, mi az, amikor cselekvőnek kell lennünk, és azt mondjuk, hogy nem, itt a vége, és ez most már az Isten ügye, és határt kell szabni. Ugye a jégvadász részében, ugye, ahogy hallottuk is, ugye Elsa nem nagyon tudja kezelni ugye, a különleges képességét, és ezért igazából azt nyomja felé a szülei is, meg a társadalom is, hogy rejts el, hogy húzza fel azt a kesztyűt, ahogy hallottuk, és aztán mégiscsak egy ilyen elvillan ez a kis jeges dolog a kezéből, és hogy elszökik ugye a társadalom elől. Oda, ahova senki nem parancsol neki, és ez egy ilyen önkényes izoláció, ugye ez a részéről, az önkifejezés egyfajta ilyen nagyon érdekes fajtája, de hogy igazából ezzel ő azt mondja ki, hogy őt most már nem érdekli se az apai, vagy se a szülői elvárás, sem a társadalmi elvárás, képes azt mondani azt, hogy nem, nekem ez kényelmetlen, kilépek. És hasonló Vasti története is, ugye a határok kijelöléséről, az autonóm személyiség kialakulásáról, még nyilván Vasti egy politikai hatalommal szemben, ez a saját belső rendjével szembe áll. Úgyhogy ez volt ugye a nagy első párhuzamunk, a második pedig Eszter is Anna lesz, igen, ez a sok név, ez a sok lány név, de jó, igen. Szóval, ha bekeverek más neveket, ez teljesen átlagos amúgy, mert otthon is ezt csinálom. Szóval, hogy Eszter személyét nézzük meg, most nem tudom, hogy hol tartom, mert tényleg nem látok semmit abból a kivetítésből, de elhiszem, hogy működik. Tehát Eszter az a személy, aki ugye zsidó származású, idegen országban él, azt olvassuk, hogy nem említik a családját, ugye ebből gondoljuk azt, hogy nincsen vele a családja, a neve jelentése ugye az, hogy Hadassa, ez szerint, hogy Mirtusz vagy mennyasszony, esetleg a perzsa csillagból született, ez nekem mindig is sokat jelentett, hogy nem jelent is ez, hogy sztár, csak angolul telefonítom. Szóval, hogy, de az a lényeg, hogy Eszter Perzsiában nőtt már föl, annak ellenére is zsidó származású volt, és ugye a gyámja volt Mordokáj, aki az ő legidősebb unokatestvére volt, és úgy, azt olvassuk a Bibliában, hogy úgy nevelte, mint a saját lányát. És Eszter fellépése úgy kezdődik, hogy a perzsa udvar, ugye Vastinak ugye a reakciói után új királynőt keres, és akkor ez a szépségverseny, amiről hallottunk is a videóban, igazából ez az, ami beindítja Eszternek így a jelenlétét a sztoriba. És hogy egy pár dolgot szeretnék az ő személyével kapcsolatosan is így kihangosítani, vagy egy picit így felvillantani, mert hogy azt olvassuk a történetnek az elején, vagy hát így a könyvnek az elején, hogy Eszter elrejti az ő zsidó származását, egyébként Mordokáj tanácsára. És nem vette föl származását, vagy népét, egészen pontosan ezt olvassuk. És ennek van egy ilyen törvényi vonatkozása, hogy ugye egyszerre nem lehetett valaki zsidó és perzsa királynő, szóval nem lehetett zsidó identitása és perzsa királynői pozíciója. Ezt megint csak értékelhetjük úgy, hogy ez egy ilyen identitásbeli kompromisszum, vagy egy ilyen inkulturáció, mondok még ilyen szavakat egyébként szívesen, tehát ezeket így... Tehát az a lényeg, hogy azt látjuk Eszternél, hogy ő már tényleg ott született Perzsiába, hogy ő beágyazódott abba a kultúrába. De hogy mégsem, mielőtt értékítéletet mondanánk felette is, mégsem engedte el az ő hitét. Mert hogy igaz, a második fejezetben ezt olvassuk, hogy nem fette föl a zsidó származását, de a negyedik fejezetben, pedig már majd ezzel részletesen fogunk foglalkozni két nap múlva, azt, hogy ő imádkozik és böjtöl. Tehát igaz, ott van abban a közegben, ott van inkulturálódva, vagy identitásbeli kompromisszumot hozva teljesen, hogyan, milyen szóval illetjük, de ott van az Isten hite végig az ő szívében. És ilyen példákat egyébként láthatunk a Bibliában máshol is, például Dániel könyvében, ugye amikor Dániel és a társai a pogány udvarban élnek, de mégis valamilyen szinten megőrzik az ő hitüket, például babérlevelet nem esznek, Péter levelében is azt olvassuk, hogy az engedelmesség és a tisztelet az fontos, de a végső hűség az Istennek tartozik. És picit ezt látjuk Jézusnál is, hogy beágyazódott, ugye ott van, nem tudom, egy csomó olyan sztoria, ahol érezzük, hogy benne van, hogy nem csak így két méterrel a föld felett utazott ebbe a világba, hanem tényleg beágyazódott a pogány világba, de csak azért, hogy az ő üdvözítő tervét véghez vigye. És még egy kérdés van itt, amit szeretnék kihangosítani, hogy a zsidó törvény szerint, ugye zsidó nem zsidóval nem házasodhatott, és gyanús, hogy a svédus nem tért át zsidó vallásúra. Tehát Eszternek itt egy komoly vallási kompromisszumot is kellett hoznia. Az a kérdés most megint, hogy ez bűn volt-e szerinted? Ki az, aki szerint ez bűn volt? Senki nem. Egyébként, igen, jó, igen. Tehát, hogyha széntiszta zsidó törvényt nézzük, akkor igen. De hogyha az egész könyvet nézzük, az egész könyvnek a mondani valóját, hogyha az Isten tervét nézzük, akkor megint csak ugyanazt tudom mondani, mint Vasti személynél, hogy a Biblia nem vádolja Esztert azért, hogy ezt a vallási kompromisszumot meghozta. Sőt, sokkal inkább ugye egy megmentőnek mutatja be. Mert hogy ez kellett ahhoz, hogy belálljon abba a szerepbe, hogy megszabadítsa a népét, és hogy ez az engedelmesség és ez a hit emelletti kiállás, ami kicsit fura lehet nekünk, hogyha nem ilyen típusúak vagyunk, mint Eszter, de hogy ez így valahogy célt érjen. És végül is Eszter egy ilyen zárt udvarba, egy ilyen perzsa identitását, de mégis zsidó hitét vállalva fogja elérni azt, amit elért. Úgyhogy ez az igazi vallási tanúságtétel Eszter részéről, ami nem annyira egy ilyen harcias, egy ilyen nagy határszabó, egy ilyen nagy kiállás, nem agresszív, hanem ez egy bátor és egy alázatos kiállás. Még egy dolgot, és próbálom most már így rövidre fognom, hogy nem tudom, hogy hány óra, és kicsit elvesztettem így. 10-18. És meddig tart? 15? Ja, jó. Szóval, hogy ami még fontos az, hogy Eszter személynek a jellemzői közül, hogy azt olvastuk róla, hogy kegyelmet talált mindenki előtt, aki látta őt. És erről még egy picit majd vissza fogok térni így a vége felé, hogy ez mit jelent, de hogy ez nem csak a külső szépséget jelenti. Ugye egy gyerekként, gyerekisten tiszteltem, mindig azt mondjuk, hogy fú, Eszter volt, így nagyon-nagyon szép volt, nagyon bekenték olajjal, nagyon, nem tudom, ott volt így ezen a szépségápolás világában, otthon volt, de hogy igazából itt a belső hozzáállásáról szól. Ő az, aki nem küzd, nem manipulál a trónért, egyszerűen csak az ő jellemében ott van az Istennek a kegyelme. Azt látjuk, hogy nem ilyen Vasti módjára lázad, hanem Isten elé hajol folyamatosan. És ez az ő személyiségének az egyik nagyon-nagyon fontos kulcs momentuma. Szóval, hogy a jégvadás világát visszahozzuk, akkor azt látjuk, hogy Eszter és Anna érzelmi magja igazából az, ami befűti itt a történéseket. Mert hogy ugye, míg ez elmegy, és akkor így önmegvalósít az ő jégpalotájába, és a szabadságát keresi, addig Anna megy folyamatosan, és próbálja őt megmenteni, és végül is egyébként pont Anna lesz az, aki így a történetnek a tetőpontján, így a testével megvédi a nővérét, annak ellenére, hogy ez a folyamatosan így eltörje, és azt mondja, hogy nem, hagy békén, és távolságot tart. És hogy ez lesz igazából az az igazi önzetlen szeretet jelképe, ami ott van amúgy Eszterben is. Az a csendes, belső bátorság, ami megmenti az egész világát, amiben ő mozog. Megmenti a zsidó népét. És azt láthatjuk, vagy azt érezhetjük Eszterre személyével kapcsolatosan, hogy ő nem valamilyen nagy volumenű királynő volt, de mégis változást hoz. Azt láthatjuk, hogy egy csomószor nem aktívan cselekszik, hanem csak így történnek vele a dolgok, de mégis ő az, aki a szeretetével, az ő felvállalásával, az ő egész személyével meghozza a fordulást és a megmenekülést. Most egy picit pedig Esztert és Vastit szeretném így párhuzamba állítani, vagy így egymás mellé rakni, és azt láthatjuk az ő működésükben, illetve viselkedésükben, döntéshozatalukban, hogy Vasti és egy picit most akkor ezzel már összefoglaljuk ezt a nagy képet, amit felállítottunk, ő egy nyílt ellenálló. Nem hajlandó alárendelni magát ugye a férfi tekintélynek, nem magyarázza meg a döntését, még a szöveg sem indokol semmit, döntése független és autonóm, de azt láthatjuk, hogy ez abszolút veszélyt jelent a társadalomra nézve. Eszter pedig egy csendes stratéga. Először ugye pont az előbb említettem, hogy olyan, mintha itt történnek vele dolgok, passzívan viselkedik, Mordokáj irányítja, és majd utána lesz ő egyre aktívabb, de a lényeg az, hogy végig diplomatikus, bölcs, higgadt, rejtett, és tényleg ő az, aki mégis alkalmazkodik, és belülről változtatja meg a dolgokat. Tehát Vastia nyílt ellenállás, archetipusa, morálisan tiszta, de politikailag veszélyes. Eszter pedig a rejtett ellenállás archetipusa, ugye alkalmazkodik azért, hogy belülről változtasson. Hogyha a kulturális hatásokat nézzük a két királynőnek, akkor azt látjuk, hogy Vastia, aki nem túl kultikus, nincsen ünnep, ami hozzá kapcsolódjon. Eszter viszont a Purim ünnepének ugye a fő szereplője, vagy hát így ugye ő az, aki a személy nyomán beindul ez az egész ünnep. Tehát kétféle szépség van előttünk, ugye? És egyébként mindkét ember, és akkor most már a férfiak is így közel jöhetnek, hogy mindkét emberben kétféle szépség van egyébként, ugye, és erre picit mindenki vágyik, szerintem, hogy kívülről így sima legyen a bőrünk, vagy hogy így legyen plusz 15 kiló rajtunk, vagy nem tudom, hogy így mindig vannak ilyen elképzeléseink, hogy hogyan lehetnénk még jobbak, ez a férfiakra is igaz, meg a nőkre is, de hogy itt most nem erre a szépségre gondolok, hanem az, ami a szívnek a belsejéből jön. Mert ez a belső szépség az, ami Eszternek van. És hogy ez egy olyan dolog, ami akár férfi vagy, akár nő vagy, ez a ti, akár hogy nézel ki, akár milyen színű a hajad, vagy bármi, ez a belső szépség a tiéd lehet. És azért, mert igazából Pál apostolra szeretnék utalni itt ezen a ponton, mert azért, mert Krisztusnak a jó illata vagyunk. És Eszter, amikor azt mondjuk, hogy kedves, vagy szép, vagy kegyelmet talált mindenki előtt, vagy belső szépsége van, akkor igazából ezt kell, hogy eszünkbe jusson, hogy Krisztus jó illata van benne, a léleknek a jó illata. És ez nem egy ilyen drága, jó, volt egy ilyen hatalmas előkészület Eszternek. De ez nem a kenetek, nem a külső keneteknek a nem tudom, ilyen együttállása alkotja Eszter személyén belül sem, hanem az az erő, az a léleknek az ereje, ami belülről árad. És ez a miénk is lehet. Ezt mi is sugározhatjuk, hogyha hitre jutunk, hogyha a lélek kimunkálja bennünk, akkor ez tovább áradhat ez a jó illat belülünk. Tehát összességében ugye azt mondhatjuk el, hogy Vasti nemet mond és eltűnik a színről, Eszter hallgat, alkalmazkodik, de a megfelelő időben megszólal és életeket ment. Nagyon fontos, hogy ez a két személyiség, ez nem egymásnak az ellentéte, hanem egymásnak a komplementere. Mert Vasti a határok kijelölésének a példája, amikor nemet kell mondani, Eszter pedig a bátor közbenjárásnak a példája, amikor szólni kell. És mindkettőre szükség van. És az utolsó pont, és akkor itt most már be is fejezem, hogy mit jelent ma királynőnek vagy királynak lenni. A Biblia szerint a nő vagy a férfinek a királyi vezetői méltósága az megint nem a pozícióból fakad, hanem a szívből fakad. És ez talán egy nagyon-nagyon nagy különbség, hogy ki az, aki igazi, és ki az, aki csak funkcionális vezető. Ez egyébként, ez egy nagy témám, de most ebben nem akarok belemenni, de hogy ezt tényleg olvassatok ezek után, és hogy mi az, amikor valaki igazán született vezető, és milyen az, amikor valaki csak pozícióból is funkcionálisan vezet. Mert hogy a valódi nagyság az nem kiabál, nem elnyom, nem tromfol le, mint amit ugye sokszor megszokhattunk, hanem csendesen formál, felelősséget hordoz, alázattal vezet. És ezért nagyon fontos, hogy a pozícióban vagy, márpedig amúgy pozícióban vagy, Mert itt most nem a munkahelyi hierarchiára gondolok, vagy az, hogy politikusnak kell lenni, és legyél te a miniszterelnök, vagy nem tudom ilyesmire, hanem ott van a családod, itt van a gyülekezeted, de akár a munkahelyedre is gondolhatsz, hogyha nagyon akarsz, de hogy ezek fontos helyek, ahol pozícióban vagy. És itt ebben a táborban is pozícióban vagy. És lehet, hogy épp ezekért az időkért, amit most megélsz, azért vagy ott, azért helyezett oda az Isten, ahol vagy, amiben vagy, akikkel vagy. Tehát amit megtanulhatunk Vasti és Eszter példájában, az, hogy ne rejtsd el a hitedet, de ne is rohanj meg gondolatlanul. Állj ki szilárdan, szabj határokat, mint Vasti, és imádkozz, böjtölj, majd lépj, mint Eszter. Úgyhogy most ezt hoztam nektek ide erre az első délelőtre, holnap folytatjuk.
Folytassuk mi is énekessel, becsülítéssel. Szomjat oltó vizedet tart. Thank you. egyedik Zsoltárból következik részlet ebben a dalban. Kérjük Istent ezek után, amit megismertünk róla, meg magunkról akár, hogy legyen tiszta a szívünk ő előtte, teremts bennünk tiszta szívet, ó Uram.
Istennek azért, hogy ilyen szépen és nagyon erőteljesen elindult ez a hetünk. Köszönjük az elég szolgálatot, amiben minket emel, és köszönjük szépen a reggeli áhítatot is Zsuzsának, amely úgy nagyon szépen kinyitott előttünk Eszter könyvét, és ezt a nagyon érdekes és sokat mondó fölvezetést, első előadást Eszternek Eszter könyvéről. Az időnk valóban egy picit most úgy megcsúszni látszik, meg úgy is van. Emiatt egy picit módosítunk most a menetrenden. Egy kicsit csípünk a szünetből, most egy félórás szünet következne, ami most lesz egy ilyen 20 perc körüli szünet, és egészkor folytatjuk. Mindenki tudja ugye, hogy hová kell a kis csoportban mennie, és kérném szépen, hogy akkor pontosan ott jelenjük meg, mert lecsíptünk egy kis időt a kis csoportos beszélgetésből is, hogy fél egyre. Pontosabban az imaszolgálat kezdetére befejeződhessen a beszélgetés, és fél egyre tudjunk ebédelni. Jó? További szép áldott délelőttet kívánok önöknek!